1,1 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárta a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját a parlament. Az be tisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára zárszavában azt mondta, a büntetőbíróság eltávolodott eredeti célkitűzésétől, a válságövezetben szenvedő emberek védelmétől, ezt a célt a politikai motivációk oltárán feláldozta, politikailag motivált, diszkriminatív elfogató parancsokat ad ki. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A három gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemő gondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a három gyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyák a gyermekük három hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott, most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos cselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A KDNP által benyújtott szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén, az MNB monetáris tanácsa nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Újabb rendőri egységekkel segítik a magyar rendőrök Bulgária és Szerbia határőrizeti tevékenységét, így közös szolgálatban védik Európa határait, közölt az országos rendőrfőkapitányság. A Bulgáriába induló 4. és a Szerbiába induló 29. kontingens tagjait Cukor Gergely, az ORFK határrendészeti főosztály vezetője búcsúztatta. Kapu Tibor magyar kutató űrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomás fedélzetére, jelentette be a Facebook konferenc orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos jelezte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége egy hónap múlva megkezdi küldetését. Változások lesznek a közösségi közlekedésben a hosszú hétvégén. A vonatok április 30-án a pénteki, május 1-én a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, május 5-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak. A volánjáratok április 30-án munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára, május 1-én munkaszüneti napra, 2-án és 3-án szabadnapra, 4-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, május 5-én hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapjára érvényes menetrend szerint indulnak. A társaság kéri az utazókat, hogy lehetőleg előre megváltott jeggyel vegyék igénybe a szolgáltatásaikat a jobb tervezhetőség érdekében. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a négy napos hosszú hétvégén a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkénteseket reggel 8 és délután 2 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az ember mégis érzi. Jó pár pillanat van belőle bőven. Kettesben kézen fogva mezít láb a fűben. Mikor megszűnik minden, nem számít semmi. Pont így, pont most veled szeretnék lenni. Mikor megszűnik minden, nem számít semmi. Pont így, pont most veled szeretnék lenni.
Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Rádiónk rendszeres hallgatói megszokhatták azt, hogy különböző lehetőségekről, külföldi pályázati lehetőségekről, amelyek az általános és középiskolák diákjait érintik, ezekről rendszeresen beszámolunk. Így teszünk ez alkalommal is, mai műsorunkban, ahol vendégeim az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum egyik pedagógusa, Dobos Edina, angol szakos tanárnő, valamint a 11. évfolyamról Forgács Fanni, Demién Mirjam, Faragó Tamara és Párkányi Domonkos. Isten hozott titeket, szervusztok!
Köszönjük szépen a meghívást!
Pályázatot említettem, ez pedig az Erasmus Plus pályázat, amelynek keretében itt az iskola négy diákja részt vett egy írországi többhetes kiránduláson, tanulmányúton. Tanárnő, az iskolában első alkalommal volt erre a pályázatra lehetőség, vagy azért az elmúlt években különböző pályázatok segítségével a diákok mindig részt vesznek valamilyen tanulmányúton és gazdagodnak ismeretekben, tanulmányokban?
2018 óta veszünk részt Erasmus pályázatokban, és a pályázatok első szakaszában csak kollégáknak, tehát tanároknak hirdettek továbbképzést, és amikor átalakult ez a rendszer, és először lehetett diákokat is ennek az Erasmus pályázatnak a keretében vinni, akkor mi rögtön jelentkeztünk, ketten vagyunk koordinátorok az iskolában, egyébként én csak most én vagyok itt, és akkor mi már vittünk diákokat pont Írországba és Máltára, és azóta minden évben, ez már több éve van, hogy diákokat rövid távú csoportos diák mobilitásra viszünk, ez egy hetet jelent általában, amikor ott helyi iskolában, vagy régebben nyelviskolában jártak a gyerekek. Ez az első egyébként, hogy most hosszú távú diák mobilitásba is belevágtunk, tehát ők az első fecskék, az úttörőink az iskolából, akik ezt megtapasztalhatták, ez a négy diákunk itt.
az, hogy ők itt egy ilyen 6-7-es tanulmányúton vettek részt, azért sokkal komolyabb felkészülést, megszervezést igényel, úgy gondolom én, mint egy 1-7-es kirándulás tanulmányút. Mi előzte meg ezt a 6-7-et?
Hú, nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. A leghosszabb része és a legbonyolultabb az volt, hogy találjunk olyan fogadóiskolát, ahová elmehetnek a diákjaink. Mert ugye nyilván angol nyelvterületre szerettünk volna, ez ugye Málta és Írország, mert az Egyesült Királyság nem EU-s, tehát nincs ebben a pályázati rendszerben, és nagyon nehéz volt. Végül találtunk, a diákok sem ők voltak eredetileg mindenki, aki jelentkezett erre a pályázatra. Domonkos volt az egyedüli, aki hát ilyen őshonos tag itt ebben a rendszerben. A lányok pedig egy ilyen nagyon gyors beugrást követően kerültek bele a rendszerbe, tehát amikor kiderült, hogy nincs meg a megfelelő jelentkezőnk, mert ugye 4 emberre pályáztunk, ez mindig előző évben kell megmondani, hogy a következő évben hány diákot szeretnénk vinni, küldeni, és a 4 eredeti jelentkezőből Domonkos maradt meg, és akkor hirtelen kellett még 3-at, hogy teljesítsük a vállalásunkat, és szerencsére a lányok voltak olyan vállalkozókedőek, egyébként jó tanulók, mert ugye ez tanulmány alapon is megy, tehát ez egy jutalom. Jó tanulók, intelligensek, vállalkozókedőek, és jól tudnak angolul, hogy Domonkos mellé csatlakozhattak.
Visszatérünk majd még a szervezésre, meg egyéb feladatokra, amelyek itt segítették ezt a 6-7-et, de lányok, gyorsan kellett döntenetek. Mi az, ami motivált titeket?
Én nem is voltam aznap iskolában, amikor ezt a hírt megkaptuk. Én otthon kaptam meg ezt a hírt az édesanyukámtól, és megkérdeztem, hogy mennyi időm van dönteni, és mondta, hogy most. Mondom, akkor igen, persze igen szerettem volna mondani, hiszen ez egy nagyon nagy lehetőség, és az motivált, hogy belettem egyáltalán válogatva, és hogy ezt egy nagyon nagy dolognak éltem meg, és még az, hogy igazából büszkék rám otthon, és hogy szerettem volna bizonyítani. És az is, hogy előző évben én voltam egy 1-7-es mobilitáson, ami nagyon sokat segített, hogy igent mondjak ebben a szituációban is.
Szereztél már egy picit így külföldön tapasztalatot, és igen, akkor gondoltad, hogy nem fogsz elveszni.
Igen, így.
Főleg, mondtam, hogyha így itt vannak még melletted 3-an, akiket ugye évek óta ismersz. Titeket hasonló?
Igen, nyilván az élmény és a felfedezés. Én nagyon szerettem volna már régóta Írországba menni, az egyik álom célom volt. Szóval amikor meghallottam, hogy pont Írország, akkor még inkább motivált lettem, és egyetértek Fannival, hogy az otthoniak is, hogy nagy teljesítmény eljutni, és ezt véghez vinni. Illetve hát én is voltam az 1-7-es mobilitáson, amit Fanni említett, szóval még inkább csak pozitív élmények miatt is.
Én is úgy éltem meg, mint a többiek, hogy ez egy kihagyhatatlan esemény lenne. És ugye én is részt vettem ezen az 1-7-es mobilitáson, és jó volt tudni, hogy lesznek még mellettem olyanok, akiket ismerek, és megbízok bennük, és már voltunk hasonló szituációban. És engem is segített ez az 1-7 kint máshol, mert ott is nagyon jól éreztem magam, és nagyon tetszett, hogy megismerettem egy más kultúrát, és hasonló élményekre vártam ettől a mobilitástól is.
Domonkos, ne ugyanezzel a kérdéssel menjünk tovább. Te mit vártál ettől a 6-7-től? Te egy ilyen stabil tagja voltál ennek a kis csapatnak.
Igen, én már körülbelül 1,5 éve tervezem ezt az egészet, amikor a tanárnő említette, hogy erre lehetőség adódott, hogy egy ilyen ösztöndíjas kereteken belül lehetőségem adódik arra, hogy kimenjek egy hosszú távú mobilitásra, és ez egy teljesen egyéni döntés volt számomra is, mivel én nagyon szeretek utazni, és már szerencsém volt részt venni 2 1-7-es rövid mobilitás programban, szintén a tanárnővel. Ugye voltunk Máltán és Írországban, és azt is mondhatom, hogy azért ezt a mobilitás programot együtt kezdtük el tapasztalgatni a tanárnővel az iskolában először, és ezért extra megjött a kedvem ahhoz, hogy még egyszer átéljem ugyanezt. Viszont az elvárásaim teljesen mások voltak attól, mint az 1-7-es mobilitástól, mivel azért ez már egy hosszabb távú program, és szerettem volna átélni a hétköznapi részét ennek az egésznek, mivel az 1-7-es programokat inkább egy nyaralásként éltem meg, és szerettem volna azért belátást nyerni a szürkép hétköznapokba is, mivel számítottam arra, hogy nem végig csak nyaralás és múri lesz. Ezért azt is szerettem volna megtapasztalni.
Na, mindjárt beszélgetünk ezekről a szürkép hétköznapokról, meg hát nyilván, ha már Írország, azért ott esős, picit szürkébb, mint itt errefelé. Bizony. Minden hétköznap. tanárnő ugye már azt említette, hogy az elsődleges dolog, hogy találjanak fogadóintézményt, találjanak családokat. Mennyire ment ez gyorsan, ugye már egy évvel korábban meg kell kezdeni a szervezést. Könnyen találtak fogadóintézményt, könnyen megtalálták a szállást a diákoknak, hogyan zajlott ez?
A pályázatot kell egy évvel előtte beadni, tehát akkor én megmondom, hogy 4 diák fog majd menni. Azt még nem kell, hogy hová, csak beadjuk a pályázatot, 4 diákra megkapjuk a megfelelő támogatási összeget, és amikor megkaptuk, utána jöhet a szervezés, hogy akkor hova is menjen ez a 4 diák. És mondom, ez a leszikített angol nyelvterület maradt. Iskolának van egy szerződése egy magyar szervező céggel, ami segít nekünk a mobilitások lebonyolításában, és már én a saját kapcsolataimat teljesen kimerítettem, hogy szerezzek iskolát, és akkor így hozzájuk fordultam, hogy ők, és aztán végül is egy máltai kútba esett, és akkor jöttek ezzel az írországival. Fogadó családokat is az iskola jelöli ki. Van egy olyan lehetőség, úgy hívják, hogy előkészítő látogatás, amikor megvannak a részletek, akkor elvileg támogatás is van rá, utazhatnánk megnézni, hogy az iskola milyen, a fogadó családok milyenek, de pont az írországi partnerek ezt nem tették lehetővé. És akkor így ugye nem tudtuk megnézni előre, hogy hova kerülnek a gyerekek.
Ettől függetlenül bátran vállalkoztatok erre az útra, hogy zajlott az utazás? Jól emlékszem, Miriam, te mondtad, hogy te az utazásról szívesen mesélsz.
Igen, persze. Tehát teljesen egyedül mentünk külföldre, a szüleink kivittek minket a budapesti repülőtérre, egyedül repültünk ki Írországba, aztán az egyik fogadó család köszöntött minket a repülőtéren, Shannonbe repültünk, és onnan vettek fel minket, és akkor elkezdődött a kiszállítás, mindenkit elvittek a saját fogadó családjához, és onnantól kezdve pedig már rájuk voltunk hagyva, tehát ők feleltek értünk, és kezdődött a beilleszkedés, megkaptuk a kis szabályainkat, beszélgettünk, megismertük egymást, és hát az odafele út után már ott is nyilván szerettük volna felfedezni a látványosságokat, és mivel már itt mindenki 17 éves, eléggé önállóak vagyunk már ahhoz, hogy saját magunk útját járjuk. Különböző közlekedési módokon keresztül mentünk el látványosságokhoz, például voltunk Galvében, ahova helyi busszal sikerült kijutnunk. Voltunk még Dublinban, ahol rengeteg mindent megnézhettünk, tehát a Trinity College-et, az Oscar Wilde házban is voltunk, illetve a National Gallery-ben is. Aztán igazából nagyon szerettünk volna elmenni a Moheri sziklákhoz. Nekem például nagyon nagy álmom volt, és Fanni és az én fogadó családom kezdett el utána nézni annak, hogy hogyan is tudnánk megoldani a Moheri sziklákhoz az utat. Egy ilyen napi turista buszra esett a választásunk, ami egész napos volt, beutaztunk Galvébe, aztán ott felszálltunk erre a kis buszra, egyébként mindenki nagyon kedves volt, örültek nekünk, és kezdetét vett az utazás, nagyon sok mindent láttunk odafele is, majd visszafele is, elmentünk a sziklákhoz, egy csoki gyárat is láttunk, a saját területeinket is szeretük volna felfedezni, a saját városunkat, a lányokkal Mansbury-be voltunk megszállva, ez egy nagyon pici kis város, Domonkos pedig Elfinben lakott, szóval mindannyian körülnéztünk ott is, elmentünk egy közeli városba, Roscommonba is, várakat, régebbi templomokat, ilyesmiket tudtunk megnézni, ami nyilván sok élménnyel gazdagított minket, és hát ahogy az odafele út, a hazafele út is teljesen egyedül volt, oda is egy fogadó családtagja szállított ki minket a dublini repülőtérre, aztán hazajutottunk épségben, szóval...
6 hét elég hosszú idő, hogy beleláttatok ott egy picit ezeknek a családoknak a mindennapjaiba, életébe. Milyen tapasztalatokat szereztetek a családoknál?
Én nagyon féltem az elején, hogy milyen lesz a család, én attól féltem a legjobban, viszont az elején már felvehettük velük a kapcsolatot e-mailbe, és nekem az nagyon nagy megnyugvást adott, és az én host apukám vett föl minket a reptérről, és már az is megnyugvást adott, hogy ő nagyon kedves volt velünk, és szerintem próbált velünk folyton beszélgetni, viszont azért az akcentusát nehezen értettem az elején, szóval kicsit féltem, de mikor megérkeztem, már jól fogadtak engem, minden rendben volt, megmutatták a szobám, és onnantól elindult köztünk egy nagyon jó kapcsolat. kapcsolat, hiszen minden nap nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon hasonlóak voltak az én családomhoz, szinte ugyanolyanok voltak, mint az én családom, és ez nekem nagyon sokat segített a honvágy legyőzésében. Folyamatosan beszélgettünk, programokra jártunk együtt, templomba jártunk együtt, szóval mindent együtt csináltunk. Engem reggel iskolába hordtak, mindig ebédet ugye megcsinálták nekem otthon, és tényleg foglalkoztak velem is azzal, hogy jól legyek, és mindig segítettek abban, hogy a lányokkal is megmaradjon a kapcsolat köztünk, bármikor átjöttek hozzám, vagy vittek minket, ahová szerettük volna, a kocsival, bárhová, és mindenbe igazából segítettek. Bármit kérdeztem, tudtak válaszolni rá, és sosem volt semmi rossz a közöttünk lévő kapcsolatban. Az én családomban volt is egy kisfiú, és egy majdnem velem egy idős lány, egy 18 éves lány, akivel nagyon jó kapcsolatot ápoltam, főleg a kisfiúval, volt reggeli rutinunk már együtt, és folyton vele játszottam, szóval nekem nagyon sokat segített, és a szabadidőmben is mindig velük voltam.
Jó, majd még arról, hogy milyen közös programokat szerveztetek, arról még egy picit később. Tamara, a te családod milyen család volt?
Nekem nagyon nagy családom volt, összesen 8-an voltak, igen, mert 3 pár iker volt a családba. Szóval igen, megtapasztaltam mindenféle ír szokást minden irányból, az idősebb korosztálytól is, meg a fiataloktól is. Láthattam, hogy ők, mert ők mindannyian egy iskolába jártak, vagyis a 2 idősebb nem, mert ők már egyetemisták voltak, és abba egy kicsit bele tudtam pillantani, hogy milyen ott az egyetemi élet, hogy tudnak mellette dolgozni, vagy hol laknak. Erről is sokat beszélgettünk a családdal, meg ugye a 2 középső lány, ők velem egy idősek, viszont nekik ez az utolsó évük középiskolába, és nagyon készülnek a vizsgáikra, mert ott rengeteg van, és mindig mesélték, hogy csinálják, meg mik vannak, hogy lehet bejutni egyetemre, és ott milyenek a rendszerek, és kicsit eltérő itt a magyar rendszertől. Úgy emlékszem, hogy ott minden egyetem fizetős, kivéve, hogyha nagyon hátrányos helyzetű emberről van szó. Fiatalabb korosztályt is meg tudtam jobban ismerni. A fiatalabbak, ők majdnem 15 évesek voltak már, szóval láthattam, hogy ők, hogy élik a mindennapjaikat, a tanulást, mert ugye volt, amikor kint tanultak a konyhába, és akkor láthattam, hogy megbeszélik a házi feladatot, vagy hogy mit kell tanulni. Mindenfélét megtapasztalhattam ezáltal, hogy ilyen nagy bő családom volt.
Domonkos. Majd még arról beszélünk, hogy milyen volt a fogadó intézmény, meg hogy telt ez a 6 hét az iskolában, de te nem csak másik iskolában, hanem másik városban is voltál, vagy hát a másik városnak köszönhetően másik iskolában, és nyilván jó messze.
Igen.
Másik családnál is voltál elszállásolva. Te milyen családhoz kerültél?
Én már az első találkozásnál éreztem, hogy nagyon jó helyen leszek. Fogadó anyukám jött ki, értem, és a megyeszékhely Roszkomonban lettünk letéve. Onnan körülbelül még egy fél órás út volt autóval haza a házunkhoz, és ahogy beléptem, egy nagyon befogadó érzés kapott el engem, mivel én is azt tudnám kiemelni, ahogy Fanni, hogy a család, akikkel kint éltem, nagyon hasonlít az én családomhoz. Viszont itt már azért nekem van 2 fiú testvérem, akik még fiatalabbak, viszont itt inkább ugye a családban 3 gyermek volt, és közülük 2 már azért rálépett az önállósodás útjára, és igen, otthon élnek, viszont már saját keresetük van, és még az oktatás részei viszont közben pedig már magukat látják el több szempontból is. Ez azért nekem különböző, mint itthon, mivel nekem azért oda kell figyelnem a kis testvéreimre is, és azért még mindhárman anyáiktól függünk. Viszont ami különböző a lányok élményéhez, hogy nekem volt 2 külföldi cserediák is a szállásomon ellátva, egy spanyol és egy francia diák, és 3 egy iskolába jártunk Elfinben, ami egy nagyon kicsi falu, körülbelül 700 fős, és az iskolában is körülbelül csak 200 ember tanul, és ez egy érdekes dolog, mivel így mind a 3 nem idegenek voltunk az ott töltött időnk során, hanem én úgy éreztem magam, mint hogyha a család része lennék, és az is voltam az ott töltött időm alatt. Viszont mégis azért mi ott inkább elszállásolva voltunk technikailag, de tényleg én nagyon otthonosan éreztem ott magamat, és szerencsére a francia diákkal nagyon jó kapcsolatot is alakítottam ki. Mi egy osztályba jártunk egyébként, és a spanyol diák egy évvel alattunk járt az iskolában. Viszont mivel ugye említettem, hogy az első két hetem egy kicsit zökkenő kelteli volt, több szempontból is, ezért az otthon adott nekem egy nagyon jó biztonsági teret, hogy oda-haza mehettem, és ott átgondolhattam, hogy mit láttam jónak ebben a napban, és mi volt annyira nem jó, és azt is ki szeretném emelni, hogy megvolt a saját terem, amit csak magaménak tudhattam, és ez nagyon sokat segített abban, hogy otthonosan érezzem magam.
Ha lehet, akkor beszéljünk erről egy picit, és így kitágítanám a kört, de nyilván rád is számítok, hogy ami megosztható ebből, arról beszélgessünk. Ugye arról nem esett szó itt a beszélgetésünk közben, elején, és talán nem is releváns, csak ebből a szempontból, hogy ha 6 hetet eltöltötök valahol, hogy egriek, vagy egerkörnyékiek vagytok, vagy pedig kollégisták. Mert nyilván más az, amikor kiszakad egy fiatal, már akár 14-15 évesen a család kötelékéből, és akkor kollégiumba kerül, más városba, távol a szülőktől, de azért mégis hétvégén van lehetősége hazamenni, úgyhogy talán nem él meg akkora nagy szakadást, meg a szülők könnyebben utána tudnak menni, bár Fanni említetted, hogy a szüleid azért fontolgatták, hogy utánad mennek és meglátogatnak, de az is más, hogyha első alkalommal történik az meg, hogy egy ilyen hosszú időt, 6 hetet, nem is pár várossal arrébb, hanem pár országgal arrébb tölt el az ember. Adódhatnak nehézségek, kihívások, ezeket nyilván mentalitástól függően mindenki más hogyan él meg, meg hát Domonkos, itt most komoly nehézségekről, próbatételről beszéltél, én úgy értelmeztem a szavaidból, hogy egy nagyon nehéz első 2 hét volt, ami után jött egy könnyebb időszak. Mi az, ami ebből megosztható? Mi jelentette az igazi nehézséget számodra?
Nekem a legnagyobb nehézség, amire én úgy tekintek, hogy a legnehezebb volt, az a honvágy feldolgozása, mivel én ugye külön voltam a lányoktól, és én rá voltam kényszerülve arra, hogy csak angolul beszéljek, mivel a lányok is persze nagyon sokat beszéltek angolul, viszont azért a saját körükben úgy képzelem el, hogy magyarul is szót váltottak. Viszont én rá voltam arra kényszerülve, hogy csak angolul fejezzem ki magamat, és ez egy részről adott egy akadályt, mivel azért az önkifejezés az fejlődött is, azt mondanám, 6 hét alatt, viszont voltak akadályok olyan szempontból, hogy mondjuk a humoromat hogy fejezzem ki angolul, vagy esetleg általános beszélgetéseket hogyan folytassak, és azért ebbe bele kellett szoknom. Viszont erről az oldalról pedig azt tudnám mondani, hogy a 2 hét elteltével elkezdtem például angolul gondolkozni, elkezdtem angolul álmodni, és ez is azt jelentette, hogy kezdtem azért beleszokni abba, hogy milyen környezetben vagyok, és ezen is túlléptem szerencsére. Viszont tényleg, amit említettem, a honvágy volt a legnagyobb problémám, mivel ugye ez a 6 hét volt nekem, ez a legnagyobb időintervallum, amit távol töltöttem a szüleimtől és a szeretteimtől. Előtte csak 1 hét volt, amit távol voltunk egymástól, és ez is egy izgalmas, de közben félelmetes érzés volt. Az első 2 hét alatt ezt próbáltam feldolgozni, és szerencsére sikerrel is jártam, mivel ahogyan elkezdtem otthonosan érezni magamat ebben a környezetben, úgy múlt el, és csillapodott a honvágyom.
Nekem az első 3 hétben eléggé erősen volt honvágyam, mert ugye még én sem voltam 1 hétnél tovább szerintem távol a családomtól, és ugye hirtelen minden egyszerre történik, szóval nagyon megterhelő tud lenni, főleg az első hét, az első pár nap, amikor az iskolában is új emberek, a család, meg kell tanulni, hogy mit, hogy kell ott csinálni, teljesen mások a szokások, amik nekik teljesen természetes, de nekünk egyáltalán nem, és ez nehezen megérthető. Hogyha...
Másodszor említed meg a szokásokat, megemlítenél néhányat, hogy mi az, ami számodra ilyen teljesen idegen volt, és hozzá kellett szokni?
Például nekem nagyon furcsa volt, hogy inkább ott vidéken volt ez jellemző, hogy nagyon alulfelé lett a tömegközlekedés, és például ott a vidéken belül nem is nagyon járnak buszok, hanem csak városba lehetett átmenni. Szóval, hogyha iskolába akartunk menni, akkor vagy ilyen magániskolai busszal kellett menni, vagy a családok vittek minket. És ez nekem nagyon furcsa volt, mert szerintem az egy kicsit ilyen szabadságot nyújt, hogyha bármikor el tudsz menni egyedül bárhova, busszal, viszont ott nagyon nagyok voltak a távolságok minden között, úgyhogy ha akárhova szerettem volna menni, akkor meg kellett kérnem a családot, hogy vigyenek el oda. Meg ugye házon belül is az ételek is teljesen másak voltak. Ott például szoktak cipőt hordani a házon belül, ami érdekes volt. És igen, az étkezési szokások ugye nálunk, szerintem a többieknél is így volt, hogy reggeli volt, meg vacsora, és nem volt megtiltva, hogy közben együnk bármikor, de ugye az is nehéz volt hirtelen hozzászokni, hogy csak kettő fő étkezésünk van, és azt ugye mindig egyszerre az egész család ott volt. És igen, ehhez, ezekhez így hozzászokni, és emellett még gondolni az otthoni életre, hogy a barátok, a család mind itt vannak, és figyelnek, és várnak, és még az a tudat, hogy még hetekig nem fogjuk őket látni, az egy kicsit durva volt, viszont szerintem a felénél, a harmadik hétnél az annyira átfordult, és akkor már csak fordítva láttam, hogy már csak 3 hét, és már nem éreztem ezt a durva honvágyat, mert tudtam, hogy nem sokára nyár eljön a pillanat, hogy láthatok mindenkit újra.
Mikor véget ért ez a 6 hét, azért valamennyi ütökben megfogalmazódott valami olyasmi, hogy jó lenne, hogyha most ez így újraindulna, és akkor a következő 6 hét.
Igen.
Vagy még több esetleg.
Igen, mert ugye főleg az utolsó hétben döbbent rá mindenki, hogy most ennek itt vége, és akkor próbálta mindenki az egészet sokkal jobban élvezni, és megélni, és addigra már ugye tudtuk, hogy el kell mennünk, és én is úgy éreztem, hogy akkor még ott lennék egy ideig.
Miriam, említetted azt, hogy önállósítottátok magatokat, és magatoknak szerveztetek így programot a hétköznapokon, hétvégén is akár, de a család mennyire volt nyitott abban, hogy megmutassa nektek ott a környék nevezetességeit, vagy a családok, inkább így kérdezem mindannyiótokhoz.
Nekem abszolút nyitottak voltak mindenre, tehát rengeteg tanáccsal elláttak minket, hogy mikor érdemes, hogyan zajlanak a dolgok. Tehát például Galvében, mi nagyon korán akartunk menni Galvébe, és akkor én ezt közöltem a húsztanyukámmal, és akkor elkezdték, hogy hú, hát az kicsit hamar lesz, mert hogy 9-kor nyit ott minden. Szóval nagyon hasznos volt az, hogy ebben a témában is számíthattunk rájuk. Tehát a buszokat, minden segítettek lefoglalni, hogy mi, hogy történik, ezt a mohari sziklákos utat is az én családom dobta fel először, hogy mi van akkor, ha ezt választjuk, hiszen sokkal több mindent láthatunk, mint ha csak egy sima tömegközlekedési busszal megyünk. Fanni fogadóanyukája rengeteget segített abban, hogy a közeli városokba eljuthassunk, hiszen nekem nagyon későig dolgoztak, illetve hamar kelt az anyukám, és későig dolgozott. Tamarának a szülei is jobban el voltak foglalva, Fanni anyukája pedig nyilván az iskolában tanított, szóval ő tényleg rengeteget segített abban, hogy eljussunk A-ból B-be, és nyilván igen, a tanácsok azok rengeteget segítettek mindannyiunk számára, nem csak utazás terén, de így minden szinten a dolognak.
Amiről nem esett szó, az az iskola. Ugye hárman, ti lányok egy iskolában voltatok, Domonkos, ugye 60 kilométerrel arrébb egy másik intézmény vendégszeretetét élvezhetted 6 héten keresztül. Meséljetek nekem egy picit arról, hogy miben éreztétek azt, hogy van hasonlóság a mi oktatási rendszerünk és az ő oktatási mindennapjaik rendszerük között, és miben éreztetek jelentős különbséget.
Az iskola nagyon különböző volt szerintem. Nekem már ott kezdődött a különbség, hogy 9-kor kezdődik Írországban az iskola, ugye itthon 8-kor kezdődik. És én első nap nagyon korán is felkeltem, és csak ültem, és vártam, hogy elinduljunk az iskolába. Itt nagyon jellemző, hogy iskola buszokkal járnak sokan, vagy mindenkit hordanak, mert mivel nagy távok, és ugye itt a külvárosi részeken, itt a falvakban nagyon távol laknak egymástól az emberek, ezért máshogy nem is tudják megoldani, és praktikus, hogy autója legyen mindenkinek, és mondta az én fogadó családom, hogy Írországban mindenki meg is engedheti magának, hogy autója legyen, és itt már 16 évesen vezetnek a gyerekek. Az iskolában minden nap igazából 9 óránk volt, csak pénteken volt 6 óránk, az kicsit jobb nap volt, mert azért 9 órát végülni néha nehéz volt, főleg, hogy minden harmadik óra után volt egy szünetünk. Lement az első 3 óra, és volt egy 15 perces szünetünk, amikor a 10 óráinkat megettük, és a következő 3 óra után volt egy ebédszünetünk, ami egy ilyen fél órás szünet lehetett, de még néha így is kevés volt, hogy kicsit kigapcsolódjunk és beszélgessünk. A mi iskolánk egy eléggé kis iskola volt, körülbelül 100 diák járt oda, ezért az osztályok is nagyon kis létszámok voltak. Ugye minden osztályból egy darab volt. Itt nem volt olyan, hogy ABC osztály, hanem csak minden évfolyamon egy osztály volt megtalálható. Itt, ami nekem nagyon fura volt, ugye Magyarországon nagyon fontos szerintem a történelem, hogy ezt tanuljuk és kutassuk, viszont Írországban választhatják azt, hogy ne tanulják. Az utolsó 2 évükben már, ha jól tudom, és nem is nagyon választják a történelmet. Szinte senki nem tanulta ott a történelmet, ami nekem nagyon fura volt, és itt nem a lexikális tudásra hajtanak rá, hanem inkább arra, hogy felkészítsék őket az életbe. Szóval volt háztartástanóránk, ami itthon nem nagyon jellemző, és nekem nagyon fura is volt az óra, mert olyan dolgokat tanulnak, amiket itthon én például a családomtól otthon tanulok meg, vagy nővéreimtől. Szóval ez nekem nagyon fura volt elsőre, és nagyon sok matek órájuk volt, ami nekem nagyon megterhelő volt, hogy napi volt, hogy 4 matek óránk volt, ami azért kicsit lefárasztott engem, és még az angol. Ugye nekem a nap végére már néha lemerült az agyam, mert azért nehéz volt folyton angolul beszélni, viszont jó volt így a lányokkal, hogy magyarul tudtunk beszélgetni, azért egymás között próbáltunk a legtöbbet magyarul beszélgetni, szerintem néha próbáltunk angolul, de én örültem, hogy magyarul is tudtunk azért beszélni egymás között.
Egy kisebb különbség, hogy még az első nap előtt megkaptuk a családjainktól az egyenruhát. Azt hiszem minden iskolába kell egyenruhát hordani, és eléggé szigorúan veszik, szóval nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy mindenkin egyenruha legyen. A mi iskolánkban eléggé lazák voltak szerintem az órák, szóval megkérdeztük pár diáktól, hogy kit tartanak a legszigorúbb tanárnak, és a matek tanárt mondták, aki szerintem egy magyar iskolában az egyik nem lett volna itt ilyen szigorúnak vélve, tényleg nagyon viccelődött, és
a számunkérések ott hogy zajlanak?
Ott igazából nincsenek annyira számonkérések, hanem csak vizsgák vannak, és egész évben azt hiszem van egy ilyen próbavizsgájuk, amit ilyen mock examnek hívnak, meg van a rendes vizsgájuk, és egész évben a vizsgákra készülnek, úgyhogy nem igazán kell félniük ilyen dogáktól.
Dolgozattól.
Igen, ami jó volt, mert mi is bementünk, és még ezzel nem voltunk tisztában, és így megkérdeztünk ilyen pár embert, hogy ez tényleg, ez igaz, hogy nem kell dogákat írnunk, úgyhogy nagyon örültünk neki. Házi feladat volt, viszont nem voltak olyan megterhelőek, szóval angolból kellett néha ilyen esszéket írnunk, de az is ilyen lazábbak voltak, szóval arra is fókuszáltak inkább, hogy mi ugye nem itteniek vagyunk, szóval volt egy olyan esszé is, hogy hasonlítsuk össze ugye Magyarországot, meg Írországot, meg hogy mik a különbségek, hogy éljük meg azt, hogy mi eljöttünk. Volt a környezet tudatosságról is kellett, szóval eléggé mindenféle témák voltak, és sokkal gyakorlatiasabb ott szerintem az iskola, szóval volt ilyen technikaóránk, ami nem csak ilyen kis sima technikaóra, mint az itteni iskolákban, hanem tényleg ott dolgoznak anyagokkal, meg tényleg a szakmán belül felkészíti őket ezekre a dolgokra. Úgyhogy igen, szerintem teljesen más, viszont illik az országhoz, ami ott kell a jövőben, illik, amit az iskolába tanítanak, kapcsolódik eléggé.
60 kilométerre arrébb egy másik intézményben hasonló dolgokat tapasztaltál, ott is napi 9 óra. Ha jól értettem, Fanni, akkor ez azt jelenti, hogy reggel 9-től 5 óra körül végeztetek az iskolában?
Nem, mivel nem voltak szünetek, így mindig 3 óra 50-kor végeztünk, de ugye a harmadik óra után volt szünet, csak minden óra után nem voltak szünetek. Így 15 óra 50-kor végeztünk minden nap.
45 perces órák helyett csak 40 percesek volt, szóval ez is rövidítette egy kicsit az 5 órás.
Akkor így azért elviselhető, hogy délután 4 előtt vége lett az oktatásnak, és akkor jöhetett valami szabad program. Domonkos.
Én azt gondolom, hogy igazgatásilag is maga az ír oktatási rendszer az nagyon hasonló az összes állami iskolában, ezért általánosságban amelyek nem személyes tapasztalatok voltak, azok hasonlóak voltak a lányok iskolájához, mivel nekem is 9 órám volt, és én is 9 órakor kezdtem minden napomat az iskolában. Viszont én nagyon örültem annak, hogy szintén nekem is csak 6 órám volt pénteken, mivel azért ezek a hetek hosszúak voltak és fárasztóak, mivel szokatlannak is éreztem, hogy jóval több órám van, mint itthon. Viszont magában egy-egy órát nézve kevésbé voltak leterhelőek az órák és a tantárgyaim, én azt gondolom, mivel én azt vettem észre, hogy ők úgy vélekednek erről az egészről, hogy nincs meg az a sürgetése annak, hogy átvegyenek egy anyagot, és ott van nekik az egész tanév arra, hogy szépen kidolgozzák, és mindenki megértse, és haladjon az anyaggal. Ezért nem is éreztem azt a nagy sürgetést, hogy akkor most ebbe az órába bele fogok sűríteni 2 tananyagot, ezért úgy is mondhatnám, hogy komótosan tanultak és oktattak a tanárok is. És ugye az is, hogy itt úgynevezett midtermök vannak, amik évközbeni vizsgákat jelentenek minden tanítási szünet előtt, ezért ugye nem történtek dolgozatok, röbb dolgozatok, témazárok, de hát ugye ez egy hasonlóság a Fanniék iskolájával, és szerintem ez általánosságban is így van. Ami az egyenruhát illeti, én ezt nagyon támogatom egyébként. Ami lehet, hogy furcsa a korosztályomhoz képest, én ezt egy tök jó ötletnek találom, mivel szerintem ez egy rendszerességet ad mind a diákok és az egész külső látványának ennek az egész oktatási rendszernek, és szerintem ez azért valamilyen szintű rendszerességet is sugal mind az iskolák, mind az közigazgatásban, hogyan fogalmazzak, és ez az egyenruha dolog, ez egy jó dolog.
Rendszerességet említettél, de mire lehet még jó ez az uniformizálás?
Talán az, hogy hogyan érzed magadat, mikor kimész az utcára, ugye iskola előtt, vagy mikor az oktatás részévé válsz, és nekem ez egy belső ilyen rendet adott. Úgy éreztem, hogy ott a helyem, és tényleg ez segített abban, hogy még ez is egy apró dolog, de hogy egynek érezzem magamat az írtanulókkal, mivel én is úgy viselkedtem, és azt viseltem, amit ők.
Ami nekem most itt eszembe jutott, és vannak nyilván olyan oktatási intézmények, ahol ez előfordul, hogy a társadalmi különbségek miatt megítélik egymást a diákok. Ha van egy ilyen egyenruha, kötelező egyenruha, akkor eltűnhetnek ezek a társadalmi különbségek. De ettől függetlenül említetted, Tamara, azt, hogy azért kíváncsiak voltak arra, hogy Magyarországról jöttetek, akkor mutassátok be egy picit a sajátosságaitokat, meg sajátosságainkat. Említetted azt, Domonkos, hogy francia és spanyol lakótársad is volt, akikkel ugyanabban az intézménybe jártál. Mennyire voltak befogadóak az osztálytársaitok, a diákok az intézményekben? Mit tapasztaltatok?
Én ezt úgy éltem meg, hogy velem nagyon befogadóak voltak, és azt szeretném még mondani, hogy nem csak nekem kellett megszoknom az ő jelenlétüket, hanem másik kézről nekik is meg kellett szoknuk azt, hogy én ott tartózkodom egy hosszabb időre, egyértelműen, és ez segített átlépni ezt a kellemetlenséget, mivel ahogy a napok és a hetek teltek, egyre jobban összeszoktunk az osztálytársaimmal is, és éreztem az érdeklődésüket mondjuk például Magyarország felé, vagy a kultúrám felé. Tök jól éltem meg, és egyáltalán nem éreztem társadalmi különbségek miatti feszélyt.
Vagy bármi más miatt. Lányok, ti hogy éltétek meg az ottani napokat?
Nálunk kevésbé voltak szerintem befogadóak. Egy eléggé kis osztályba jártunk, mindössze talán 15-en voltak az egész osztályba, ezért ugye két klik volt, a fiúk és a lányok. A lányok eléggé visszahúzódóak voltak, szóval velük nehéz volt megtalálni a közös hangot. A fiúk pedig eléggé rossz gondolkodással rendelkeztek, mert nem igazán voltak elfogadóak azzal kapcsolatban, hogy magyarok vagyunk. Én úgy gondoltam, hogy ez is szúrja az orrukat, hogy néha mi magyarul beszéltünk, mert néha szóvá tették, hogy légy szíves angolul, de amikor meg angolul beszéltünk, akkor azzal is bajuk volt. Szóval, hogy így igazából mindennel bajuk volt. Ők igazából arra gondoltunk, hogy így próbálnak barátkozni, mert mi is próbálkoztunk. Így az első nap nagyon nehéz volt, én úgy éreztem, hogy ilyen lesz végig, aztán második nap összebarátkoztunk egy cserediákkal, egy német cserediákkal, ő is a mi osztályunkba járt, Júlia, és egy nagyon kedves lány volt, és úgy éreztük, hogy majd el fog indulni szép lassan. Aztán az első héten a fiúk is nyitottak kicsit felénk, és érdeklődtek a magyar zeneipar iránt és a magyar zenék iránt, abba tudtunk velük kicsit így összhangot találni. Aztán ez újra egy ilyen mély völgybe került, és megint nem sikerült ez a kapcsolat kialakítás velük. Szóval ilyen ingadozó volt a kapcsolatunk a kinti diákokkal és a beilleszkedéssel kapcsolatban.
A közös téma először Szoboszlai és a Liverpool volt. Nyilván, mert igazából első nap láttam a fiúkat Liverpoolos mezben, és akkor utána felhozták ők is, meg felhoztuk mi is. Ez egy jó kis téma volt, de aztán hát egy kicsit igen, ahogy Fanni mondta, ingadozó volt, viszont az is fontos szerintem ebben a szituációban, ahogy mi megtapasztaltuk ezeket a negatív kapcsolatokat és a kicsit ilyen piszkálódás, csipdelődés, hogy ezzel hogy tudunk akármit is kezdeni, hogy tudjuk megoldani ezt a szituációt, mert nyilván nem olyan jó érzés, hogy ó, hát én most itt vagyok 6 hétig, vagy hónapokig, és hogy ez így fog menni, vagy hogy kicsit ez rosszabbá teszi azt is, hogy a honvágy, és hogy mennyire hiányzik a haza, illetve a saját barátaink és az iskola is. Szóval én igazából, ha akárki megy külföldre ilyen mobilitásra, csak azt tudom ajánlani, hogy tényleg a felnőttekben, akár az iskolában, nálunk is az igazgató helyettes mutatta meg az iskolát, és ő vitt a helyekre, nekik nyilván nagyon fontos szólni erről, illetve annak az embernek is, akit kapsz, mielőtt kimész. Tehát ezek a koordinátorok, akik felelősek érted, és igazából az a dolguk, hogy te jól érezd magad, és hogy amit átélsz, az csak pozitív legyen, hiszen ezért vagy ott, és nem fair, hogyha ilyen kis dolgok miatt rosszabbul éled meg a dolgot, amiért sokáig dolgoztál, és egy nagy dolog.
Szóval itt volt szükség a koordinátor közbelépésére, segítségére, és ő sikeresen megoldotta ezt a nehézséget, ami
igen,
ott adódott.
Igen, ő rögtön felvette a kapcsolatot az iskolával, én pedig a saját befogadó anyukámmal is beszélgettem, hiszen az iskolába dolgozik, és őnek is se tetszett ez a dolog, szóval másnap rögtön felkereste az igazgatóságot, és beszélt velük, és később a koordinátorunk is felhívta az iskolát, és azután vették elő a fiúkat, és név nélkül beszélgettek velük, mert nem akartak minket se rossz helyzetbe hozni, aminek nagyon örültem, és tiszteletbe tartották. Mert igazából nem is kértem, de úgymond idézőjeles kérésünket, hogy ne hangozzon el a nevünk. Aztán javultak a fiúk, mert igazából csak egy fiú volt, aki így uszította ellenünk a többi fiút is, és akkor mentek vele a többiek a butaságba. És mikor nem volt ez a fiú, akkor minden normális volt, és a fiúk is kedvesek voltak velünk. És az utolsó két napban az a fiú, aki nem volt jó velünk, ő már nem is volt, szóval az utolsó két napunk egy mennyország volt, azt kell, hogy mondjam. De szerencsére az iskola nagyon jól kezelte ezt, és később, mikor beszéltek a fiúkkal, utána engem is behívott az igazgatóhelyettes, és velem is megbeszélte, hogy beszéltek a fiúkkal, remélik, ilyenkor már minden rendben lesz, és hogy rögtön szóljunk, hogyha nem. Úgyhogy ezt nagyon jól megoldották az iskolánkba.
Úgy gondolom, hogy a 6 hét alatt rengeteg élménnyel gazdagodtatok, bár most egy picit negatív dologról beszéltünk, de rengeteg élményből, hogyha egy-egy mondatot kellene mondanatok mind a 4-ütöknek, akkor mi az, amit kiemelnétek? Nagyon friss az élmény, mi az az egy-egy mondat, amit így olyan jó érzéssel hoztatok magatokkal?
Én az önismeretet mondanám. Én nekem ez volt a legfontosabb dolog, amit fejleszteni tudtam, és kiszélesedett az, hogy mik a határaim, mind érzelmileg, mind fizikailag is egyébként, mivel ez a kettő dolog összeköttetésben áll, mivel hogyha nem éreztem jól magam mentálisan, akkor ez sajnos ki is jött rajtam fizikálisan. Volt egy pár kisebb betegségem emiatt, amit csak ehhez tudok kötni. És én ezt mondanám a legfontosabbnak, mivel nagyon sok mindent megtudtam magamról, és ezután sokkal bátrabb vagyok egy újabb ilyen lehetőség felé nyitni. Én még a komfortzónámat szeretném hozzátenni ehhez a gondolathoz, mivel ezt pont a szüleimmel beszéltem meg, anyukámmal, hogy van egy komfortzónám, és most nagyon kiléptem belőle, és ez fokozatosan kezdett kiszélesedni, és amint kiszélesedett, és már kényelmesen éreztem magamat az új komfortzónámban, azzal párhuzamosan, amit említettem, ezek a szürke hétköznapok ott kezdtek el feltűnni, mivel azért egy huzamosabb ideje kint voltam, és elkezdtem kényelmesen magamat érezni, és ezért valamilyen módon unalmassá váltak egy kicsit a hétköznapok, amire számítottam, és teljesen normális. És ahogy említettem, ez engem érdekelt, hogy ilyen szempontból is megtapasztaljam ezt a programot. Úgyhogy én ezt a kettőt tudnám kiemelni.
Komfortzónából kilépve, egy picit a pánikzónában időztél egy 2 hétig, igen. És utána átfordult, igen, ez az egész pontosan. A tanulási zónába.
Igen. Igen.
Sokat tudtál valahogy tanulni magadról. Így. Köszi, Domonkos. Fanni?
Én nekem a család. Ez egy örök kapcsolat maradt szerintem itt Írországban. Nagyon remélem, hogy összejön, hogy ők is jöjjenek hozzám Magyarországra, és hogy én is kimenjek hozzájuk, mert elképesztő jó élményeket szereztem nekik, hála. Megünnepeltem velük az első anyák napját márciusban Írországban, mert ott márciusban tartják az anyák napját, és vittek engem mindenhova, és úgy kezeltek engem, mint egy családtagot. Szóval én is ezt tudom elmondani mindamankos, hogy nekem hétköznapokká váltak, és nekem boldog hétköznapokká. Szóval én nekem nagyon szép színes hétköznapok voltak ezek, hogy én egy teljesen új családdal éltem, és hogy kijött az is a számon, hogy nincs kedvem hazamenni, mert nagyon szeretem ezt a családot, és hogy én nagyon itt szeretnék velük lenni. És én mindig is nagyon önálló voltam, ezért is engedett ki anyukám, de ez még jobban kijött most itt Írországba, és nagyon sokat fejlődött az önállóságom. Itt úgy éreztem, hogy csak magamra számíthatok, meg hát itthon a családra, és ez teljesen tudtam kezelni, soha nem volt olyan probléma, amit ne tudtam volna megoldani, és az angolom is ugye nagyon sokat fejlődött ennek hála.
Köszi, Fanni. Tamara?
Én is, amit Fanni mond, az azt tudnám kiemelni, hogy az önállóság nekem egy nagyon pozitív dolog volt, mert szerintem ott kint az önállóság az magába foglalta a negatív és a pozitív élményeinket is, szóval fejlődött mindannyiunknak szerintem, és ami ilyen kis dolognak tűnik az itteni mindennapjainkba, az ott ugye komoly kihívás jelenthetett akár, mert itt észre se vesszük, mert körbe vagyunk véve segítségekkel és már megszokott dolgokkal, ott pedig mindenféle hátránnyal esetleg, hogyha úgy alakul, akkor úgy kellett megküzdenünk ezekkel, viszont szerintem nagyon-nagyon fejlődött ez a dolog mindannyiunkban, és nagy segítség lehet ez a jövőben, amikor esetleg már egyedül fogunk élni, vagy esetleg külföldre költözünk, már nem lesz teljesen idegen ez a körülmény.
Én is a családot mondanám elsősorban. Nagyon hozzá lehet szokni az emberekhez 6 hét alatt, én úgy gondolom. Szóval amikor felvettek minket, és már úgy volt, hogy indulunk a repülőtérre, akkor ott volt azért elég sok könny, és nekem is, ahogy Fanni mondta, egy elég hosszú távú és életre szóló kapcsolat lesz ez, hiába vagyunk ennyire messze. Én is szeretnék még visszatérni Írországba, és remélem, hogy nekik is sikerül ide jutni. Illetve mindent, amit ott tanultunk az ír kultúráról és a látványosságokról, nekem nagyon pozitív élmény volt ezt így megszemlélni, és nyilván a nyelvtudást is sokban segítette, illetve az akcentusokat most már jobban navigáljuk szerintem, mint annyian.
Egyetértek.
Köszönöm szépen nektek, tanárnő, milyen érzés hallgatni így az elmúlt közel fél órában?
Nem tudom, hogy mennyire tudnám még kihúzni magam, mert annyira büszke vagyok rátok. Már az is, hogy eleve voltatok ilyen bátrak és jelentkeztetek erre az útra, már az is, mert azért nem tolongtak az emberek. Az, hogy a szülők is ilyen támogatók és elengedték őket, ez még egy pozitívum, de ugye hát végül is csak a gyerekek mondták ki a végső szót, hogy akkor ők is szeretnének. Tehát ez. Az, hogy megérték ezeket a nehézségeket, egy töredékét én is kaptam. Nyilván nem annyit, mint a családjuk, de azt lehetett látni, hogy az elején még amikor kimentek, olyan nagyon gyakran írtunk, ugye volt egy közös csoportunk, vagy van egy közös, és akkor hogy írtak, én is, hogy vannak, mit olyan negatív szavak voltak benne, nem tudom. És utána ugye ez így csökkent, akkor már nem írtak, már egy napig nem írtak, már két napig nem írtak, már három napig, és akkor úgy megnyugodtam, hogy akkor már nincs mit mondani, mert akkor így kezdenek beilleszkedni. Tehát ez nagyon jól nyomon követhető volt, és az, hogy ők ezt ilyen fiatalon átélték, és ebben a 6 hétben ez olyan intenzíven élték meg ezt a 6 hetet, tehát olyan intenzív élményeik voltak, ami sok embernek mondjuk egész életében nem jut ki, mert nem teszi ki magát ilyen kihívásnak, tehát nem nyitott egy ilyen kihívásra, és nekem az a, most nem tudom, nem emlékszem, hogy ki a szerzője, de az a egyik életfilozófiám, hogy annak az embernek a legveszélyesebb a világnézete, aki nem nézi meg a világot. És nagyon örülök, hogy ők ezt már megcáfolják, és készek erre, hogy megnézzék a világot. És addig is értelmesek voltak, amíg ki nem mentek, ugye, mert nyilván az egy feltétel, ez egy intelligencia szintet, hogy egy ilyenre vállalkozik, de ugye itt meg ahogy hallottuk őket beszélni, hát egy, nem is tudom, hogy némely felnőttnek, kevés felnőttnek van ilyen kiforrott világnézete és látásmódja.
Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a tanárnőnek. Yeah.
Köszönöm szépen.
Ez nélküle nem jöhetett volna létre is.
De nekem ugyanakkor öröm egyébként, mert én tudom, hogy milyen ez. Én is voltam így, a saját gyerekeim is voltak, és ezt tudom, hogy ez nagyon jó. És annyira akartam, hogy nekik is jó legyen, és azért voltam az elején megijedve, hogy te jó ég, hogy most akkor hogy érzik magukat. De azért gondoltam, hogy ahogy már én is átéltem már ilyet, hogy tudtam, hogy ez át fog fordulni, csak hogy ugye nem ismertem, főleg a lányokat nem ismertem annyira, hogy bebe bízhassak igazából, hogy ez jól fog elsülni, de nagyon örülök, hogy ez sikerült.
Én pedig annak örülök, hogy itt voltatok velünk a stúdióban, és beszámoltatok ezekről az élményekről, és hát azt kívánom, hogy még legyen részetek sok ilyen élményben életetek folyamán.
Nagyon szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum egyik pedagógusával, Dobos Edina angol szakos tanárral, valamint Forgács Fanni, Demién Mirjam, Faragó Tamara és Párkányi Domonkos 11. évfolyamos diákokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.